Köszöntöm szeretettel a kedves hallgatókat, Puskás Antal, páros szerzetes vagyok. A hittanóráinkon 16. Benedek pápa József Ratzingernek a könyve alapján haladunk előre, amelynek címe Liturgia szelleme. A múlt alkalommal megnéztük a különböző rítusokat az egyházban, ahogy azok fejlődtek, hatottak egymásra, külön a nyugati, külön a keleti egyházban megnéztük ezeket. A mostani alkalommal a test és a liturgia címet viseli a hittanóra, de ezen belül a tevékeny részvétel az első pont, ami gondolom, hogy nem ismeretlen fogalom sokak számára. Találkoztak már vele, talán a hittanórán, talán a prédikációkban, vagy esetleg könyvekben is olvastak róla. Tevékeny részvétel a liturgián, a Szentmisén, természetesen itt a Szentmiséről beszélünk, legfőképpen, amikor liturgiáról van szó. Ez a kifejezés, hogy tevékeny részvétel a II. Vatikáni zsinat liturgia alakítására vonatkozó vezérgondolata. Latinul így hangzik, participatio actuosa. Mindkét szót érdemes egy kicsit elemezgetni, mit is jelent. Participáció, részvétel, az actuosa pedig aktív, beható részvételt jelent, amit magyarul tevékenynek fordítottak le. A II. Vatikáni zsinati dokumentum a liturgiáról úgy beszél erről, hogy mindenki számára tevékeny részvétel a kötelező, nem úgy kötelező, hogy mint egy előírásként, hanem mindenki arra van meghívva, hogy tevékenyen vegyen részt a liturgiában, az Isten tiszteletben. És egyébként ez teljesen jogos is, hiszen a katolikus egyház a katekizmusában felhívja a figyelmet arra, hogy a liturgia az egy közös szolgálat. Tehát nem csak a pap vesz részt rajta aktívan vagy tevékenyen, hanem mindenki, aki ott van. A felszínen könnyen úgy tűnhet, hogy amikor a nép nem tesz mondjuk úgymond semmit, hanem csak hallgatja a Szentmise szövegeit, és imádkozik, térdel feláll, leül, akkor, hát mondom, felszínesen úgy tűnik, hogy ezek nem valami tevékeny részvétel, hanem csak mint egy passzív hallgató. Valójában ez nem így van. Ahogy majd később látni fogjuk, ahogy mélyebben bele megyünk ebbe a témába. Tehát az egész nép meg van hívva arra, hogy közös szolgálatként tevékenyen vegyen részt a liturgiában. Ezt a szót sajnos külsődleges jelentéssel nagyon gyorsan félreértették, és abból valamilyen általános cselekvés szükségességét vezették le. Mintha a lehető legtöbbeknek a lehető leggyakrabban kellene mindenki számára láthatóan akcióba lépni. Ez tehát a téves felfogás. A részvétel, vagy talán így is lehet mondani, részesedés szó. Ez a participáció. Egy olyan fő cselekményre utal, amely végighúzódik az egész szentmisén, és mi abba belekapcsolódunk, részt veszünk benne. Mindenkinek részesednie kell benne. Szóval, ha szeretnénk megtudni, mit is jelent ez a részvétel, először azt kell megértenünk, hogy mi is az a vezérfonal, ami végighúzódik az egész szentmisén, ami tulajdonképpeni akció, hogyha latinnál akarunk maradni. A liturgikus források tanulmányozása lehetővé teszi számunkra, hogy megismerjük erre a választ. Első pillanatra talán meglepőnek tűnik. A valóságos liturgikus akció, tevékenység, igazi liturgikus aktus az oráció, vagyis az a nagy imádság, amely az eukarisztia ünneplésének a lényegét alkotja. Ahogy mondtam, furcsának tűnhet, tehát az, ha a liturgikus cselekmény fő vezér fonalának, vagyis a tevékenység lényeges elemének az orációt tekintjük, vagyis azt az imádságot, ami lényege az eukarisztia ünneplésének. Általában az imádságon, a beszéden nem tevékenységet szoktunk érteni. Itt mégis erről van szó. És hogyha legkorábbi forrásokba visszamegyünk, és ezekben kérdezősködünk, úgymond, vagy kutatunk, azt látjuk, hogy pontosan ez az oráció kifejezés volt, amely a legkorábbi időkben világosan elhatárolta a keresztény liturgiát minden más liturgiától. Ez volt az a kifejezés, amelyből megértették maguk a pogányok és a kérdező értelmiségiek is, hogy mit jelent az eukarisztia. Ezáltal azt mondták a keresőknek, hogy az állat áldozatok és mindaz, ami nálatok volt és van, tudnélik a pogányoknál, és amelyek végső soron senkit sem elégíthetnek ki, most megszűnnek. Helyükre a szó áldozat lépett. Ez az oráció. Tulajdonképpen a kereszténységet egy olyan szellemi vallásnak mutatják be, melyben valójában szó Isten tisztelet történik. Erről még fogok bővebben beszélni. Többé nem vágunk le bakokat és marhákat, hanem a szó, mint a mi létezésünk hordozója, ő alkotja a liturgia lényegét, magját. A szó hordoz minket, és általa fordulunk Istenhez. Nyilván nem kell a hallgatóknak magyarázni, hogy ez a szó az Isten igéje, a logosz. Isten fia tulajdonképpen. Ő az, aki végzi a liturgiát, és mi ő belé kapcsolódunk bele, mi ő hozzá kapcsolódunk, amikor imádjuk az Istent. Ez a mi Isten tiszteletünk. És ez a mi tevékenységünk tulajdonképpen, bekapcsolódni az Isten igéjének az imádásába, ahogy ő az Atyához fordul. Fontos még itt megkülönböztetnünk az oráció szót, a prex, szóval, ami mindkettő imádságot jelent, viszont a régi latinban más-más alkalommal használták a kettőt. Az oráció eredetileg nem imát jelentett. Erre a szóra, vagy erre a célra a prex szót használták, többes számban préces, és ezen szó szerinti az imádságot értették, viszont az oráció az egy nyilvános beszédet jelentett. Ünnepélyes, nyilvános beszédet. Mondjuk, mikor valaki a főtéren kiállt, és egy dicséretet mondott valami hősről, vagy hasonló ünnepélyes, nyilvános beszédet. Ezt a fogalmat tartották tehát szem előtt, amikor a liturgiára gondoltak az első keresztények, és ez azt jelenti, hogy az ilyen ünnepélyes, nyilvános beszéd, a liturgia valójában Istenhez fordított ünnepélyes beszéd, Isten dicsérete, Isten magasztalása. Ez volt a meghatározása az eukarisztiának. Sőt, ez a beszéd nem is annyira a miénk, hanem az Isten fiáé, a logoszé, az Isten igéjé, akinek a Isten dicséretébe, az Atya iránti imádásába, ahogy mondtam, bekapcsolódunk. Ez az oráció, ez az eukarisztikus imádság valójában több, mint beszéd. A legmagasabb értelemben vett tevékenységről van szó. Itt ugyanis az történik, hogy az emberi tevékenység hátralép, és helyet ad az isteni cselekvésnek. Gondoljunk csak arra, amikor a pap egyesülve az Úr Jézussal azt mondja, ez az én testem, ez az én vérem. Hátralép az ember, és a hangját felhasználva, a hangját átadva Krisztusnak, engedi, hogy ő maga cselekedjen az Úr Jézus Krisztus. Ugyanígy van, ez a többi szentségnél is. Amikor azt mondja a pap, vagy aki keresztel, hogy én megkeresztellek téged, ugyancsak a hangját adja ehhez. A feloldozásnál is, én feloldozlak téged. Ezek mind Istennek, Krisztusnak a cselekvései, az igének, ahol ő kap főszerepet. És a tevékeny részvétel itt, bekapcsolódás ebbe a szóba. A föld elemei az eukarisztiánál átlényegülnek. Mondhatni, kiszakadnak teremtményi kötöttségükből, és létezésük teljes mélységéig áthatottan az Úr testévé és vérévé válnak. Az új eget és az új földet előrevetíti ez az eukarisztiai átváltozás. A liturgiának ez a voltak éppeni tevékenysége, melyben mindannyiunknak részt kell vennünk, magának Istennek a cselekvése. Tehát abban áll a keresztény liturgiának az újszerűsége, különleges mi volt, ahogy Isten saját maga cselekszik benne. Már nem az emberek, mint a régi vallásokban, már nem az emberek erőlködnek, és tesznek különféle látványosabbnál látványosabb cselekményeket, áldozatokat, hanem itt maga az Isten cselekszik. Éppen ezért a keresztény liturgia sokkal csendesebb, sokkal inkább nélkülözi a színpadiasságot, vagy kell, hogy nélkülözze, ha valóban értik annak a lényegét, és ha valóban abból az igazságból indulnak ki, hogy maga az Isten cselekszik. Amikor Isten cselekszik a liturgiában, akkor az ő tevékenységének a célja és gyümölcse az, hogy átlényegítse a mi adományainkat. A kenyér és a bor átlényegülésében tulajdonképpen az egész teremtés átlényegülését, megújulását tapasztalhatjuk meg. Egészen kicsiny keretben, de mégis egészen valóságosan. Tehát mi magunk egyesülünk ezzel az új teremtéssel, mikor a kenyér és a bor Krisztus testévé és vérévé lesz, és fel kell ismernünk, hogy ez tulajdonképpen részesedésünk az új égben és az új földben, amit kicsiben történik, az fog történni az egész világ mindenséggel. Isten így alakítja át az egész mindenséget, hogy beteljesedjen végül az, amit előre megmondott a proféták által, hogy Isten lesz minden mindenben. Mi tehát ebbe az isteni tevékenységbe, ebbe az akció divinába lépünk bele, amikor részt veszünk a Szentmisén. Miképpen vehetünk részt ebben az akcióban, ebben az isteni tevékenységben? Annyi biztos, hogy amit Krisztus cselekszik, ahogy ő dicsőíti az atyát, és létrehozza az új teremtést, ez tőlünk függetlenül is történik, és biztos meghallgatást nyer az ő imádása az atya felé. Nekünk viszont, hogy ebben részt vegyünk, ki kell könyörögnünk ezt. Tehát a mi dolgunk az, hogy kiimádkozzuk, hogy méltók legyünk részt venni ebben. Ez a mi hozzáadott részünk, hogy így mondjam. Talán ismerős ez a mondat a liturgiából, a Szent Miséből sokaknak, ahogy ez el is hangzik az imádságban. Tégy minket, Urunk, neked szentelt örök áldozattá. Sokat hallottuk már ezt, majdnem minden Szent Misében szerepel. Tégy minket, neked szentelt örök áldozattá. Ez jelenti azt, hogy kikönyörögni, hogy méltók, alkalmasak legyünk arra, hogy Krisztussal együtt mutassuk be dicséret áldozatát Istennek. Ahogy Pál apostol mondja az első korintusi levél 6.17-ben, minnyájunk számára arról van szó, hogy aki az Úrral egyesül, egy lélek vele. Itt már megszűnik, amikor egyesülünk Krisztussal, megszűnik a mi tevékenységünk és Krisztus tevékenysége közti különbség. Ezután már a liturgiában csak egyetlen olyan tevékenység van, ami egyszerre övé és a miénk. Így válunk vele egy test és egy lélekké. Természetesen helye van a Szentmisében a külső tevékenységnek is felolvasás, ének, adományok átadása. Olyan értemben, hogy helye van annak, hogy ezt felosztjuk egymás között, a templomi szolgálat tevők között. Itt azonban meg kell különböztetnünk azt, hogy ezek külsődleges tevékenységek. Ahhoz az elsődleges és lényeges tevékenységhez képest, amit Krisztus visz végbe a Szentmisén. Természetesen ezeket is tevékenységeknek nevezzük, csak egy más, sokkal felszínesebb értelemben. És nem szabad leragadnunk annál, hogy ezt tekintjük igazán a Szentmisén való tevékeny részvételnek, ha sokat mozgunk, sokat beszélünk, kommentálunk, színpadiaskodunk. Ez teljesen elveszi azt az eredeti értelmét az liturgiának, ami eleve ott van benne. Láthatóvá kell lenni egy Szentmisén annak, hogy csak az oráció az igazán lényeges. Csak az Isten dicsőítés az igazán lényeges. Ez azért nagyon fontos, hogy Isten tevékenysége teret kapjon. Hogy valóban tudjon átalakítani minket, ami a Szentmisének a célja. Ha Ha az egyes külsődleges tevékenységek válnak a liturgia lényeges elemeivé, tehát ha kifordítjuk a sorrendet és az értékrendet, akkor a liturgia voltaképpen egy paródiává válik. Úgy tűnik, mintha mi tennénk valamit, és ebből származhat egy megújulás, egy átváltozás, valójában semmi nem történik. Esetleg annyi, hogy jól érezzük magunkat, mert szép színpadot hoztunk létre. Ez nem azt jelenti persze, hogy nincs helye a szép koreográfiának, hogy így mondjam, bár ez talán nem a legmegfelelőbb szó itt, tehát a szentmisén való tevékenységeknek szép elrendezése fontos. Tehát tudnunk kell különbséget tenni a két tevékenység között, ami az istené, és ami az emberé. Talán sok hallgató megkérdezi, hogy hát hogyha ez ennyire szellemi Isten tisztelet, hogy Isten cselekvésébe kell belépnünk, akkor ez, és csak az imádás és az imádság alkotja a lényeges elemet. Akkor vajon hol marad a test? Vajon mindent egyedül a lélekre vonatkoztatunk? Erre fogunk a továbbiakban rátekinteni. Kedves hallgatók, ez a most következő rész igazán a megkoronázása annak, amit eddig mondottam. Szóval a kérdést még egyszer fölteszem, ha vajon a katolikus szentmise liturgia ennyire kell, hogy az imádásra, az imádságra koncentráljon, és nincs túlságosan nagy jelentősége a különféle mozdulatoknak, vagy inkább így mondom, nincs jelentősége a koreográfiának, a színháziasságnak, amikor liturgián részt veszünk, akkor vajon hol marad a testnek a szerepe, hiszen sokat hallottunk és hallunk arról, hogy Krisztus a testünket jött megváltani, hogy a testünk feltámad. Hol maradt tehát a testnek a kibontakozása, mint egy ebben az isteni cselekvésbe való bekapcsolódása? És talán egy nagyon megdöbbentő gondolat az, ami itt következik sokak számára, de ez mutatja meg az igazi hitelességét a keresztény liturgiának. Természetesen itt a feltámadt Krisztus új testszerűséget hoz be a keresztény életbe. Ez azt jelenti, hogy ő nem csak a liturgián adja oda nekünk a testét, hanem azon túlmenően is jelen akar lenni feltámadottként bennünk. A liturgiában a kenyér és a bor színében oda ajándékozza magát nekünk. Ez azt jelenti, hogy mi mindennapjainknak testszerű létezésében az ige által és az ige számára vagyunk igénybe véve. A szentmisén Isten cselekvése történik, ezt ő kezdeményezi, ezt mi magunkévá tesszük, egyesülünk vele, és így átnyúlik a mindennapjainkba a liturgia. Így tulajdonképpen a hétköznapjaink is liturgikusakká válnak. A világ átalakítására vagyunk hivatottak, ezt kell szolgálnunk, és így a liturgia forrásává válik annak, amit a világban, a hétköznapokban teszünk. Látjuk már, hogy nagyon is nagy szerepe van a testnek a liturgiában, akkor, ha úgy fogjuk fel a liturgiát, hogy az átnyúlik a hétköznapokba. Hajlamosak vagyunk ugyanis úgy értelmezni a szentmise áldozatot, hogy az ott elkezdődik a keresztvetéssel, és aztán véget ér az áldással. A szentmise ugyanis, a szentmise viszont sohasem ér véget olyan értelemben, mint ahogy más cselekmények véget érnek, hiszen nem is azt mondjuk, hogy itt most vége, és kész, hanem hogy menjetek békével. A szentmise véget ért, menjetek békével. Vagy ahogy más elbocsátásoknál van, szolgáljátok Istent szeretetben. Tehát folytatódik az a liturgikus akció, amit Isten kezdeményezett, és ahol egy testé váltunk vele, utána már mi folytatjuk kinn a világban. Hát mintegy mi keresztények a világi körülményeinket, a tevékenységünket liturgia részévé tesszük. Ezt viszont nagyon értenünk és tudnunk kell. A megtestesülésnek mindig a kereszten a akaratunknak, Isten akaratával való közösségé történi átalakítása útján, tehát a kereszten át a feltámadásba kell torkolnia. A szeretetnek abba az uralmába, amely Isten országát jelenti. A testünket tehát Isten, miután megszentelt az eukarisztiában, miután egyétett magával Krisztus minket az ő áldozatában, a testünket saját testévé teszi, és elküld a világba, hogy itt vele együtt, aszkézis gyakorolva, lemondást gyakorolva, oda ajándékozzuk magunkat Istennek. Ez persze a hétköznapokban az egyszerű szeretet tettekben mutatkozik meg. Ez a nagy különbség a humanista gondolkodás és a keresztény ember gondolkodása között, A humanista egyszerűen azt mondja, hogy azért cselekszem a jót, mert ezzel egy jó, szépen működő társadalmat akarok létrehozni. A keresztény viszont ennél többet tesz, és egy sokkal mélyebb gondolat vezérli. A keresztény ember Isten cselekvését folytatja a világban. Isten mindent átalakító tevékenységét folytatja. Tehát azért szeretek, mert Isten a szeretet részemmé lett, vagy a saját részévé tett az Eukarisztiában, és az ő tevékenységet folytatom a világban. Egyébként ez az embert szabaddá is teszi akkor, amikor ellentétekkel, vagy ellentmondással, ellenségeskedéssel találkozik. Az, aki csak humanista meggondolásból teszi a jót, és szeretetből cselekszik, az, hogyha sikertelenséget vagy kudarcot tapasztal, könnyen abba a csapdába esik, hogy föladja az egészet. Az Eukarisztiából élő ember viszont, aki Isten cselekvését folytatja a szeretet tettekben, azt tudja, hogy az Isten műve éppen azért a kudarcokon nem fog meglepődni, de nem is fogja őt elbátortalanítani, hiszen ha ez Isten cselekvése, a szeretet gyakorlása, akkor Isten viszi tovább, mint ahogy nemrég tegnap hallottunk Pál apostolról és Szilásról az apostolok cselekedetei lapjain, amikor börtönbe zárják, kalodába vetik őket, és ők dicsérik Istent éjféltájban. Nem aggódnak azon, hogy az ő világban elkezdett evangelizációjuk most véget ér. Tudják, hogy ez tisztán Isten műve. És le is oldódnak a bilincsek, kinyílnak az ajtók, és folytatódik minden tovább. A következő hittanórán, kedves hallgatók, azt nézzük majd meg, hogy a liturgián belül azok a tevékenységek, mozdulatok, amiket megszoktunk és ismerünk, térthajtás, keresztvetés és hasonlók, hogyan változnak különböző kultúrkörökben, mi a jelentőségük, és megpróbáljuk megérteni őket. Köszönöm a figyelmüket, hogy velünk tartottak ezen a hittanórán, és engedjenek meg egy rövid hirdetést. Pálos Szent Kúton, a kegyhelyünkön, pünkösdkor búcsút tartunk. Ez június 8, 9 és 10-e között zajlik, majd egy hagyományos pünkösdi búcsúról van szó. Ez a hely Pálos Szent Kút megközelíthető a Budapest-Szegedi vasútvonalon, és a Petőfi szállás megállónál kell leszállni. Várják szeretettel önöket a pálos atyák. Tehát június 8-9-10 pünkösdi búcsú Pálos Szent Kút. Köszönöm a figyelmüket. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Hitünk és életünk. Felnőtteknek szóló katekézist hallottak Pálos atyákkal.